Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Megjelent a Családbarát Fenntarthatóság című ESG útmutató, a Kincsa kiadvány egyik szerkesztője.
Úgy gondolom, hogy mind a jogszabályi, mind a jó gyakorlati részekből a vállalatok, vállalkozások, akik szeretnék a családbarát fenntarthatóságot alkalmazni, nagyon sok hasznos információt találnak benne.
Az egészen kicsi gyerekek is lehetnek stresszesek, leginkább a testi tünetekre érdemes figyelni.
Nem a felnőtteknek a privilégiuma a stressz. Ez bizony a gyerekek életében is ott van.
A családtagokat szólítja meg a Semmelweis Egyetem. Az emlőrák lesz az egészségnap fókuszában.
Nagyon fontos, hogy nem csak arra a populációra kell koncentrálni, ami a jelenlegi szűrővizsgálat, az a 45 és 65 év közötti, hanem a többieknek is gondolnia kell erre a betegségre.
A munka és a magánélet egyensúlya egyre nagyobb kihívást jelent, mind a munkavállaló, mind a munkáltatói oldalon, de egyre több vállalat keresi azokat a megoldásokat és lehetőséget, amelyek abban segíthetik a munkavállalókat, hogy mindkét téren a maximumot nyújthassák. Ehhez szeretne további muníciót adni a Családbarát Fenntarthatóság című ESG útmutató, amelyről Pári Andrást, a Kincs tudományos elnök helyettesét kérdeztem.
Ez az ESG vagy ESG, ez egy vállalati keretrendszer, ez egy angol mozaik szónak a rövidítése, ahol az environmental, vagyis a környezeti, a social, a társadalmi és a governance, az irányítási szavak egyesülnek, és ezen a keretrendszeren belül vannak különböző pillérek, és ez az a három tématerület, amiben a vállalatoktól egy ilyen együttműködést és egy ilyen jelentéstételt várnak el. Gyakorlatilag ez a keretrendszer ez azt mutatja, és ezen belül a pillérek is, hogy mennyire fenntarthatóan és mennyire felelősen működik egy cég, egy vállalat. És ezen belül az egyik ilyen pillér, az a családbarát pillér, amihez kapcsolódik ez a most megjelent kiadvány is.
Ez az útmutató a Családbarát Fenntarthatóság címet viseli. Ezen a kifejezésen mit kell értenünk, hogy családbarát fenntarthatóság?
Ez egy nagyon fontos fogalom, ez a családbarát fenntarthatóság. Ez a most megjelent ESG útmutató ezt a címet kapta, és ennek az a célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai családbarát intézkedések előnyeire, és bemutassa azokat a jó gyakorlatokat és a családbarát munkahelyekkel kapcsolatos tapasztalatokat. Ez gyakorlatilag ennek a kiadványnak a célja, és nagyon fontos, hogy a modern vállalatok már nem csupán a pillanatnyi érdekeiket tartják szem előtt, amikor akár egy munkavállalót fölvesznek a vállalathoz vagy a céghez, hanem hosszabb távra is tervezve figyelembe veszik a munkavállalók és családjaik, valamint a társadalom érdekeit is. Így a család és a munka közötti harmóniát próbálják elősegíteni. És gyakorlatilag ennek a kiadványnak ez a fő üzenet és a fő mottója. A legelső és a kiinduló pont ez a munka és magánélet egyensúlya, ez az első ilyen fontos terület. Ehhez kapcsolódóan jó példákat hoz ez a kiadvány. Munkavállalói elkötelezettség kapcsán, munkáltatói gondolatok kapcsán is. EU-s jó gyakorlatokat is találhatunk ebben a kiadványban. Családbarát intézkedéseket, családbarát védjegy és a családbarát hely tanúsító védjeggyel kapcsolatos jó gyakorlatokat. Valamint itt a Családbarát munkahelypályázat 2025 kapcsán is megjelenik pár jó gyakorlat.
Miért éri meg egy-egy vállalkozásnak, vállalatnak, munkahelynek követni a családbarát fenntarthatóság alapelveit?
Amikor a családbarátságról beszélünk, akkor szűkebb értelemben ez a fogalom azt jelenti, hogy a munkáltató figyelembe veszi a munkavállaló családtagjairól, és így elsősorban a kiskorú gyerekeiről gondoskodik, és olyan intézkedéseket hoz, amelyek gyakorlatilag a gondoskodást megkönnyítik. Tágabb értelemben pedig akkor tekinthető családbarátnak egy munkahely, olyan körülményeket biztosít, amellyel elősegíti, hogy a szervezetnél dolgozó munkavállalók minél hatékonyabban össze tudják egyeztetni a munkájukat a családi teendőikkel. Azt gondolom, hogy ez egy win-win helyzet, hogyha a munkavállaló is és a munkáltató is megtalálják egymást, és ebben együttműködve, mind a vállalat érdekeit támogatva a munkavállaló részéről tudják akár a vállalatot erősíteni, építeni, és ebből a munkáltató is nagyon sokat profitál, hogyha olyan lojális és olyan megbízható kollégái vannak, akikre támaszkodhat, aki figyelembe veszi a munkavállalói érdekeket és különböző családi igényeket.
Említette, hogy ez az útmutató, ez számos jó gyakorlatot is tartalmaz, többek között Európából, de hogyha most Európán belül Magyarországot nézzük, akkor hol állunk mi ezen a téren jó gyakorlatokkal?
A családbarátság és a családbarát fogalom révén Magyarországon a távmunka, a részmunkaidő biztosítása, az extra szabadság biztosítása, például az édesapátnak a gyerekük születésekor, vagy akár a nagyszülők unokájuk megszületésekor is kaphat ilyen extra kedvezményt, ezekben Magyarország nagyon jó. És ugyanilyen fontos segítség a gyermekfelügyelet megoldása, a hosszú szünetek alkalmával, nyári gyermektáborok szervezése, és vannak olyan családbarát intézkedések is, amelyek nem a különleges alkalmakkor, hanem a család mindennapjaihoz nyújtanak segítséget. Ilyenek lehetnek a rugalmas munkaidő, vagy akár az egészség megőrzésnek az ösztönzése. Ezek mind olyan tényezők, amiben Magyarország nagyon jó élen jár, és egyedülálló módon fókuszba helyezi Magyarország egész Európában a vállalati családbarát intézkedéseket. És ez a munkavállalóknak is egy biztonságot ad, hogyha tudják, hogy számíthatnak ott a cégen belül, vagy a vállalaton belül a saját élethelyzetük figyelembevételére. Én azt gondolom, hogy a jövő az, hogyha minden cég megtalálja azt a családbarát módot, amivel meg tudja tartani a lojális és kiváló munkaerőt, a munkavállalók részéről pedig, hogy olyan helyen dolgoznak, ahol az ő számukra megfelelő és fontos családbarát intézkedéseket vehetnek igénybe.
Konkrét példákat is hoznak egyébként több európai országból egy-egy intézkedéssel kapcsolatban. Ki tudná emelni egy-két érdekeset?
Például Spanyolországban a férfiakat készítették fel egy program keretében a gondozási feladatok ellátására. Tanulmányok szerint ugyanis Spanyolországban a nők átlagosan heti 27 órát töltenek fizetetlen munkával, míg a férfiak 14 órát. És a nők 17%-kal kisebb valószínűséggel dolgoznak teljes munkaidőben, mint a férfiak. A szülői szabadság igénybevételében a nemek közötti különbségek azért is fordulhatnak elő, mert a férfiaknak gyakran nincs lehetőségük, vagy nem is ösztönzik őket arra, hogy megosszák a gondozási feladataikat, és ezen a problémán segített a projekt. Vagy Írországban egy projekt keretében a munkáltatók segítették a munkavállalókat felkészülni a várandóságra és az anyaságra. A támogatás magában foglalta a várandóságot követő lemorzsolódás elleni intézkedéseket is, valamint egyfajta érzékenyítést is a nőket érintő problémákról.
Ki mindenkinek adhat támpontot ez a családbarát fenntarthatóság kiadvány? Hol és milyen formában érhető el?
A kiadvány letölthető online formátumban az STFA, tehát a Szabályozott Tevékenység egy Felügyeleti Hatósága honlapjáról, illetve a KINCS, a Kopmára Intézet a Népesedésért és Családokért honlapjáról. Papír alapon is elérhető ez a kiadvány, megjelent nyomtatásban is. Azt gondolom, hogy ez elsősorban a munkáltatók számára lehet, és lesz is szerintem nagyon hasznos. Ebben a sorozatban a negyedik kötet formájában jelent meg, és úgy gondolom, hogy mind a jogszabály, mind a jó gyakorlati részekből a vállalatok, vállalkozások, akik szeretnék a családbarát fenntarthatóságot alkalmazni, nagyon sok hasznos információt találnak benne.
A Kopmária Intézet a Népesedésért és a Családokért tudományos elnök helyettesét, Pári Andrást hallották.
Családi hét.
A stressz nem csak a felnőttek privilégiuma, az egészen kicsik is lehetnek stresszesek, és minél kisebb gyermekről beszélünk, a belső feszültség annál inkább testi tünetekben jelentkezik, mondja Vas Enikő pszichológus, gyerektréner. A szakértő stresszkezelő előadása is a Suli Nyugi program részeként hangzott el, a gyermekek testi és lelki egészségért a Fiatal Családosok Klubja indított átfogó kampányt.
Kicsikkel, az egész kicsikkel a manó stressz foglalkozás során így szoktuk kezdeni a foglalkozást, hogy biztos hallottatok már a szülőktől arról, hogy stressz vagy stresszes napom volt. Az a helyzet, hogy bár még továbbra is mondom ezt minden foglalkozás elején, újra és újra rájövök, hogy nem a felnőtteknek a privilégiuma a stressz. Ez bizony a gyerekek életében is ott van. És már a manók is, az egészen picik, az alsósok is rengeteg helyzetet tudnak sorolni, ami az ő életükben stresszt és feszültséget okoz. Akár iskolait, akár kortársakkal kapcsolatos nehézségeket, akár otthoni problémákat szoktak hozni, ami azt hozza az ő életükbe, hogy feszültséget élnek át. És ugye a kérdésedre visszatérve, hogy mi is az a stressz, mi azt szoktuk mondani, hogy az áram hasonlattal élve, hogy ez egy magasabb feszültség, mint ami nekünk jó. Önmagában nem rossz, de ha már elér egy bizonyos szintet, akkor már nem előrevívő számunkra. És mint mondtam, már az egész kicsik is rengeteg olyan helyzetet hoznak, és olyan történetet mesélnek, amiben magasabb volt ez a feszültség, mint ami nekik jó lenne.
Mennyire lehet összehasonlítani, vagy összevetni a stressz megnyilvánulási formáit? Mondjuk nekik is vannak álmatlan éjszakáik, vagy idegesebbek mondjuk a környezetükkel, mint ami mondjuk egy felnőtt életében így jelen lehet?
Abszolút. Ugye a foglalkozásokon is meg szoktunk rajzolni egy hatalmas nagy emberkét, a feszültkét, amire bedobhatják, hogy milyen tüneteket tapasztalnak, vagy a környezetükön hogyan veszik észre. És az a helyzet, hogy nagyon sok személyes példát szoktak hozni, hogy ők hol szokták érezni. Azt fontos kiemelni, hogy minél kisebb gyerekekről beszélünk, annál gyakoribb, hogy ez testi tünetben jelenik meg, tehát ilyen pszichoszomatikus formában mutatkozik meg a stressznek a tünete. A nagyobbak már könnyebben ki tudják mondani, vagy talán könnyebben verbalizálják, de a kicsiknél még gyakoribb az, hogy ez egy ilyen fizikai megjelenés formában mutatkozik meg, akár a hasfájásban, de egyébként igen, ők is beszokták hozni, hogy ilyenkor rosszabbul alszanak, akár esténként ugye előfordulhat, hogy nem tudnak aludni, sokáig gondolkodnak azokon a dolgokon, amik aznap éppen történtek velük, vagy amiket így visznek, mint stresszforrás. Egyébként arról is beszámolnak, erről azért inkább a szülők szoktak, hogy ez az étkezésükben is megjelenik, hogy ők hogyan étkeznek, akár kevesebbet, akár többet, de szokták hozni ezeket a standard fizikai tüneteket is, amikről mindannyian tudunk, akár az izomfeszülést, akár a szívritmusnak a kicsit megváltozását, amiket mi is egy ilyen akut stressz helyzetben szoktunk tapasztalni.
Vagyis mondjuk, amikor egy gyerkőcnek már hetek óta fáj a hasa, vagy egyéb más olyan tünete van, amire egy orvos sem tud magyarázattal szolgálni, akkor érdemes ezt elővenni, ezt a fogalmat,
abszolút,
hogy stressz?
Abszolút, igen. Azt szoktuk mondani, amikor ilyen fizikai tüneteket hoznak, hogy azért az elsődleges az mindig az orvosi kivizsgálás, de bizony vannak olyan helyzetek, amikor, ahogy mondtad is, már hetek óta nincs válasz arra, hogy mondjuk reggelente miért is fáj a hasa, vagy miért küzd a hányingerrel újra és újra. Bizony ilyenkor át kell azt gondolni, hogy mik azok a tényezők, akár amik megváltoztak az ő életében, vagy mik lehetnek azok a helyzetek, amik ezt előhoz. És igen, lehet, hogy ez már nem csak az adott helyzetben. Ezért is nehéz, mert nem csak akkor jelenik meg, itt nem arról van szó, hogy csak a matematika dolgozat. Mindig ezt a matematikát hozom példának, már lassan a matek tanárok visszajelezhetnek, hogy ne csináljunk belőle mumust, de nem csak a matematika dolgozat előtt jelentkezik az a bizonyos hasfájás, hanem ez már akár egy kicsit így generalizálódhat is, és kiterjedhet arra, hogy már egyszerűen iskolába menet előtt fáj, vagy már este is fáj, amikor arra gondol, hogy másnap neki iskolába kell mennie, vagy másnap mondjuk találkozik azokkal, akikkel egy konfliktusa van. Így igen, arra is kell gondolni, hogy akkor mi lehet most az ő életében, ami okozza hozzá ezt a hasfájást. És amit szerintem fontos kiemelni, hogy a gyerekek még nem kötik ezt össze. Tehát ők nem kötik össze még a fizikai tünetet a stresszel, a feszültséggel, vagy azokkal a kiváltó okokkal, helyzetekkel. Ezért is fontos, hogy ilyen nyugi helyzetben is ezt kicsit így terítékre vegyük ezt a témát, hogy stressz, akár játék közben, vagy akkor, amikor egyszerűen beszélgetünk otthon egy sulis nap után, akkor ezt a témát is felhozzuk, hogy mi okoz stressz, milyen tüneteket okoz a stressz. Tehát nem azt mondom, hogy a vacsoraasztalnál a stresszről kell beszélgetni, de hogy ez legyen téma. Hogy akkor, amikor már benne van, és már tüneteket produkál, vagy már azt látjuk rajta, hogy itt bizony tényleg valamivel foglalkozni kell, akkor legyen mihez visszanyúlnunk, legyen egy alap, és azt tudjuk mondani, hogy látod, a múltkor arról beszéltünk, hogy a stressz tud ilyen tüneteket okozni, és lám, most tényleg ingerültebb vagy látod, most mondjuk tényleg, akár ahogy kérdezted is, a kapcsolatokban is megjelenhet az, hogy ő, hát amit így mindennapi szóhasználatban szoktunk mondani, hogy olyan kicsit hisztisebb. Persze, ennek oka van. És akkor vissza tudunk tükrözni neki, hogy látod, már erről beszéltünk, és akkor nézzünk rá, hogy mitől is lehet, mi történt ma veled, vagy mi van most ennek a hátterében. Tehát legyen téma a stressz akkor is, amikor nyugi van.
Hát a stressz kezelése az már megint egy olyan terület, amiben nekünk felnőtteknek szintén van tapasztalatunk. Hát menjünk el futni, jógázni, relaxáljunk, kapcsoljunk ki, stb. Na, a gyerekeknél milyen módszert tudnak alkalmazni a szülők?
Nulladik lépésként azért azt szeretném kiemelni, hogy még mielőtt a gyerekek stresszét szeretném kezelni, vagy szeretnénk kezelni, ahogy te is mondtad, hogy nekünk ugye megvannak az eszközeink. Hát nagyon jó lenne, ha ez ilyen természetes lenne, de nulladik lépésként én azt mondom, hogy először én a saját stresszemet szülőként, felnőttként kezeljem, és próbáljam meg valamilyen eszközökkel kezelni. Egyrészt ez egy példaként is szolgál a gyerekeknek, és azt látják, hogy a stressz az kezelhető, és hogy anyu is, meg apu is, meg a tanárnéni is eszközöket keres arra, hogy hogyan tudja a feszültségét kezelni. Másrészt így lesz egy tapasztalatom abban, hogy mi az, amit átadhatok a gyerekeknek. Nyilván a gyerekeknél minél kisebbek, annál játékosabban kell ezt megfogni, és igen, nyugi állapotban kell nekik akár megtanítani azt, hogy hogyan lehet egy légzés gyakorlatot, egy hasi légzést megcsinálni. Persze nekik nem azt fogjuk mondani, hogy ez egy hasi légzés, meg nem fogunk a különböző idegrendszeri működésekről beszélni, de azt mondjuk, hogy akkor vegyük elő azt a képzeletbeli lufit, és fújjuk fel, mert képzeletbeli lufi biztos, hogy nálad is van éppen most a farzsebedben, bármilyen színű, amit elő tudsz kapni, és akkor előkapjuk a képzeletbeli lufit, és azt mondjuk, hogy hosszú kifújással felfújjuk most ezt a lufit. És már is megtanítottunk a gyerkőcnek egy hasi légzést, amit ő elővehet olyan helyzetekben, amikor erre szüksége van. Vagy akár, amit mi progresszív izomrelaxációnak nevezünk, nem azt mondjuk, hogy progresszív izomrelaxációt fogunk gyakorolni, hanem azt mondjuk, hogy elképzeljük, hogy lufi emberek vagyunk, vagy ilyen gumi emberek, amik ugye a boltok előtt szoktak lenni, és fölfújják ezt a gumiembert, nagyon fölfújják, megfeszítjük az összes izmunkat, majd leengedik ezt a lufi embert, és akkor hagyjuk, hogy vigye a szél. És már is megtanítottunk egy akár első osztályos gyereknek egy progresszív izomrelaxációt, vagy akár egy mesén keresztül. Van a Guido egyik mesénk, amit a Sulinyugi csapatával alkottunk meg, Sulinyugi csapatának egy tagja alkotott meg, és bizony az is egy mesén keresztül tanítja meg ezeket a különböző technikákat. Úgyhogy minél kisebbek, annál játékosabban és annál kreatívabb eszközökre hagyatkozva kell ezeket átadni. Hát a nagyokkal már nem. Tehát a kamaszoknak, nekik már kőkemény tényekre és kőkemény tudományos alapokra van szükségük ahhoz, hogy ők elhiggyék, hogy ez működik, és hogy ez tényleg valamire való, és ezt érdemes csinálni.
Szintén inkább a kicsikre vonatkozna a következő kérdésem, hiszen a nagyokkal már maga valójában meg lehet beszélni a dolgokat, de mondjuk egy óvodás, kisiskolás esetében a szülő hogyan működjön közre abban, hogy az a stresszforrás megszűnjön, mert az egy dolog, hogy kezeljük a stresszt és a hatását, na de hát, ha a stresszforrás megmarad, akkor az a stressz is újra termelődik, de mégis mennyire lépjen hátra, vagy mennyire legyen ennek aktív szereplője?
Ez nagyon jó, hogy ketté is választottad, hogy van a stressz, a feszültségkezelés, és van a probléma megoldás. Az első lépés az ugye mindig a feszültség kezelése kell, hogy legyen, és ha azon már túl vagyunk, abban már tettünk lépéseket, akkor jöhet a probléma megoldás. Ugye nagyon-nagyon különböző helyzetek okozhatnak feszültséget, stresszt a gyerekeknek, ebben nagyon eltérőek vagyunk, mi felnőttek is. Így azt tudom mondani, hogy nyilván ez a stressz forrástól függ, hogy szülőként ebben mennyire érdemes beavatkozni. Nem az a cél, hogy megszüntessük a stresszt a gyerekek életéből. Az a cél, hogy eszközöket adjunk a kezükbe, hogy ezeket tudják kezelni, így azt mondanám, hogy nem is kell minden stresszforrás kiiktatni az életükből, de az természetes, hogyha mondjuk már ez tényleg olyan mértékű, amit te is említettél, hogy akár már hetekig fennáll, akkor biztos, hogy ott az okokkal is kell egy kicsit foglalkozni, mert hogy egyedül nem tud velük megküzdeni, nem tudja megoldani őket. Mindig azt mondom, hogy érdemes csapatban gondolkodni, és akár bevonni ebbe. Ha iskolai helyzetről van szó, akkor mindenképp az osztályfőnököt, akár iskolapszichológust, akinek lehet erre nagyobb rálátása. Nyilván a szülőtársat, vagy olyan bizalmi embert a családból, akit szintén be lehet ebben egy kicsit mozgatni. Mert hogy igen, ez így van, lehet, hogy mondjuk velünk akár nem is beszéli meg annyira könnyen az adott problémát, de lehet lesz olyan a családból, vagy lesz olyan a környezetéből valaki más, akivel könnyebben beszél róla, vagy akinek mondjuk nagyobb a hatásköre, akár egy iskolai problémában, most legyen itt szó egy osztálybeli konfliktusról, akár valamilyen tantárgyhoz kapcsolódó nehézségről, akkor mondjuk érdemes bevonni ebbe az osztályfőnököt, hogy akkor nézzünk rá erre együtt. Ami fontos, hogy már kicsiknél is azért szerintem az elengedhetetlen, hogy ne érezze azt, hogy ő ebből ki van hagyva, és a háta mögött intézkedünk, és nem bízva az ő megoldási készségeiben, vagy titkolózva a háta mögött, tehát nyilván ő tudja róla, hogy most akkor segítséget fogunk kérni az osztályfőnöktől, és akkor beszélni fogunk arról, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani. De bizony van olyan, amikor akár szülőként ebbe érdemes belenyúlni.
Vagyis, hogyha így egészében nézzük ezt a stressz és stresszkezelés témát, akkor az odafigyelés és a támogatás a két kulcs.
Igen, az odafigyelés és a támogatás, és az, hogy elfogadjuk, hogyha ő valahogy érez egy adott helyzetben, akkor annak oka van, próbáljuk meg megtalálni nyilván ezt az okot, legyünk rá nyitottak, de fogadjuk el, hogy ő ebben a helyzetben most mondjuk nehezen érzi magát, és aztán ahogyan tudjuk, úgy támogassuk őt ebben.
Vas Enikő pszichológust, gyerektrénert hallották.
Egészségnapra várja az érdeklődőket a Semmelweis Egyetem november 8-án az Árkád Bevásárló Központban. Lesznek előadások, a standoknál a szakembereket lehet kérdezni, de tartanak radiológiai mini bemutatót, szűrési tanácsadást és kialakítanak egy emlő önvizsgálat tanuló sarkot is. A továbbiakról Szent Mártoni Gyöngyvér klinikai onkológust, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika onkológiai profilvezetőjét kérdeztem.
11 órakor indul bemutatkozó előadásokkal. A korai felismerésről, a szűrővizsgálatokról, a sebészek dolgáról, az onkológusok feladatáról fognak rövid előadások elhangzani. A korai felismerés, mivel az életet ment, nagyon fontos szempontja lesz ennek az előadássorozatnak. Beszélünk a személyre szabott kezelésről, beszélünk a sebészetnek az új irányvonalairól, a rekonstrukciós lehetőségekről, és hát nagyon fontos, hogy a pszichológus, gyógytornász, dietetikus ott lesz és tanácsokat tud adni. Lesz egy emlőönvizsgálattal foglalkozó tanulósarok, ahol bemutatjuk a helyes technikáját az emlővizsgálatnak. Lesz szűrési tanácsadás, hogy pontosan hova, mikor, hogyan érdemes készülni egy szűrővizsgálatra. A radiológusok el fogják mondani, hogy pontosan mi a jelentősége a komplex emlővizsgálatnak, hogy fontos a mammográfia és az ultrahang és a fizikális vizsgálat együtt. Minden 8. hölgy az élete során valamikor találkozik emlődaganattal, és ez egy nagyon gyakori betegséget jelent. Azt látjuk, hogy az elmúlt 10-15 évben emelkedik a fiatalkorú betegeknek az aránya. Nagyon fontos, hogy nem csak arra a populációra kell koncentrálni, ami a jelenlegi szűrővizsgálat, az a 45 és 65 év közötti, hanem a többieknek is gondolnia kell erre a betegségre. Ma már szinte nincs olyan család, ahol nincs ilyen beteg.
A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy megjelent a Családbarát Fenntarthatóság című ESG útmutató, a Kincs a kiadvány egyik szerkesztője.
Úgy gondolom, hogy mind a jogszabályi, mind a jó gyakorlati részekből a vállalatok, vállalkozások, akik szeretnék a családbarát fenntarthatóságot alkalmazni, nagyon sok hasznos információt találnak benne.
Az egészen kicsi gyerekek is lehetnek stresszesek, leginkább a testi tünetekre érdemes figyelni.
Nem a felnőtteknek a privilégiuma a stressz. Ez bizony a gyerekek életében is ott van.
A családtagokat szólítja meg a Semmelweis Egyetem. Az emlőrák lesz az egészségnap fókuszában.
Nagyon fontos, hogy nem csak arra a populációra kell koncentrálni, ami a jelenlegi szűrővizsgálat, az a 45 és 65 év közötti.
A Családi Hit mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.